Kedves testvérek, Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom. Írva található a Mózes második könyve első részének 20. és 21. versében a következőképpen. Isten ezért jót tett a bábákkal, a nép pedig sokasodott és igen megerősödött. És mivel a bábák félték az Istent, ő gyermekekkel ajándékozta meg őket. Így szól Isten igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ó és új szövetségi részeket felváltva olvassunk a vasárnapi Isten tiszteletek alkalmával. Így emlékszünk rá, hogy az elmúlt esztendőben egy hosszabb sorozat keretében Ábrahám történetét vizsgáltuk, és folytatva Ábrahám történetét eljutottunk Jákobon és Izsák történetén át egészen a József történetéig. Ma pedig ezt a fonalat vesszük fel újra, és ott folytatjuk ezt a sorozatot, ahol a Mózes első könyvének a végén József halálával véget ért a történet, a Mózes második könyve első részében pedig a ma olvasott ige szakaszban folytatódik a történet. Folytatódik, de úgy, hogy közben jó néhány évtized eltelt. Úgy, hogy közben megváltoztak a körülmények. A Mózes első könyvének végén a történet vonalát ott hagytuk abba, hogy Jákob és fiai József hívására Egyiptomba költöztek. Oda, ahol József Egyiptom kormányzója, a fáraó után a második ember lett Egyiptomba. Így telepedtek le Izrael fiai, és ahogy itt a Szentírás megjegyzi, ekkor az Egyiptomba való költözés idején Jákob fiai 70-en voltak. 70-en voltak, akiket felsorol a Szentírás, akik Egyiptomba költöztek. A Mózes második könyve pedig, ahogy látjuk, már egy későbbi korszakot ad elénk. Azt a korszakot, amikor már ez a nemzedék, az Egyiptomba leköltözők nemzedéke már meghalt, és újak vették át, új nemzedék került a Izrael fiai élére, és Egyiptom kormányzója, Egyiptom vezetője is már új fáraó. Azután meghalt József és valamennyi testvére, meg az egész nemzedék. Isten áldása, ígéretei azonban nincsenek elfelejtve. Mózes második könyve, ahogy látjuk, folytatja a történetet, a beszámolót arról, hogy Isten ígéretei, áldásai hogyan fognak beteljesedni. Egy új korszakról számol be nekünk itt a Szentírás, amikor már egy egészen új nemzedék lép színre. És ennek az új korszaknak a bevezetőjében egy fontos dolgot tudunk meg az új korszakról, az új nemzedékről. Ez a fontos meghatározás hangzik el már a bevezetőben is. Izrael fiai pedig szaporodtak, gyarapodtak, megsokasodtak, nagyon megerősödtek, és megtelt velük az ország. Egymás után 5 különböző ige van itt felsorolva, és mind-mind egy és ugyanazt hangsúlyozza, Isten népének a gyarapodását, szaporodását. Azt akarja kifejezni itt a Szentírás, hogy többről van itt szó egy népnek a természetes módon való gyarapodásánál. Ami itt történik, az nem magától értetődő, nem természetes, hanem az Isten különleges áldásának, az Isten különleges jelenlétének a jele. Hiszen, ha visszaemlékszünk, Isten ígéretet adott Ábrahámnak, Izrael népének ősatjának, amikor már az ő elhívásának az alkalmával elhangzott az isteni ígéret. Nagy néppé teszlek, megáldalak, nagyját teszem nevedet, áldás leszel. Ezt az ígéretet kapta tehát az a hívő Ábrahám, aki az Istent félte, aki az Istennek engedelmeskedve elhagyta a szülőföldjét, és elindult arra a földre, amelyet Isten ígért neki. S lám, most az Isten ígéretének, a Teremtő Istennek a szándékai beteljesedni látszanak. Beteljesednek egy olyan családnak, egy olyan népnek az életében, ahol volt egy olyan ősatya, egy olyan ember, aki hitt az Istenben, és engedelmeskedett neki. És lám, egyetlen ember hite, egyetlen ember engedelmessége, milyen hosszú és sok-sok évszázadra előre nyúló ígéreteket és áldásokat hordoz. A Teremtő és kiválasztó Isten Ábrahámon és az ő utódain keresztül pedig nem csak egy népet akar megáldani, hanem, hogy látjuk, az egész emberiség történetében az Isten valami újat akar kezdeni. Az élet és az áldás Istenének a célja azzal, ami az Izrael népének az életében elkezdődik, az egész emberiség történetében, hogy kiteljesedjék, hogy áldássá legyen. Éppen ezért a Mózes második könyve központi üzenete a megváltás ígérete. Az egész könyvnek központi üzenete az Isten megváltói munkájának a kiábrázolása. Ahogy ezt láttuk már a József történetében is. József előképe Jézus Krisztusnak. József, akit saját testvérei elutasítanak, a halálba küldenek, kiszolgáltatnak az idegeneknek, előképe annak a Jézus Krisztusnak, akit majd saját népe elutasít, a halálba küld és kiszolgáltat az idegeneknek. És ugyanakkor az emberi bűn, az emberi gonoszság mellett mindenütt ott van az Isten jelenléte is. Az Isten előjoga, hogy azt, amit mi emberek elrontottunk, hogy abból, amit gonoszul cselekedtünk, az Isten mégis jót tud kihozni. Bár Józsefet a testvérei irigységből, gonoszságból idegenek kezére adták. Bár a rabszolgává lett Józsefet egyiptomi ura, Potifár ártatlanul vádolva meg börtönbe vetteti, mégis minden emberi gonoszság, minden elkövetett gasztett ellenére az eseményekben az Isten munkáját fedezhetjük fel. És a körülményeket is az ő nagy és csodálatos céljának az elérésére használja fel az Isten. József maga is, aki elszenvedője ezeknek az eseményeknek, a történet végén ismeri csak fel a nagy igazságot, és bátorítja a testvéreit ezekkel a szavakkal: ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Az Isten terve szerint történtek tehát az események. Mindaz, ami Józseffel történt, azt a célt szolgálta, hogy József által az Isten sok nép életét megtartsa. És ilyen értelemben valóban előképe József Jézus Krisztusnak, akivel sok rossz történik, akit halálba küldenek saját népe, de aki által az Isten sok nép életét megtartja. Most azonban a történet elején vagyunk még. Most azonban még nem érkezett el az az idő, amelyben az Isten népe örökségét megkapja. Az Isten ígérete, az Isten áldása nem csak a nép megsokasodásáról szól, hanem egy földről és egy országról is, amit az Isten nekik fog adni, ahol le fogja telepíteni őket. Ábrahám utódainak azonban addig, amíg övék lesz, és valóban letelepedhetnek az ígéret földjén, még egyszer az egyiptomi téglavetők szigorú iskoláját kell kijárniuk. Az Egyiptomban leköltöző Izrael fiainak előbb még végig kell élniük, végig kell szenvedniük azokat a nagy és fájdalmas tapasztalatokat, amit ott Egyiptomban tapasztalnak meg. Végig kell élniük a megpróbáltatásoknak a hosszú és nehéz sorát. Isten pedig a maga kifürkészhetetlen elhatározásának kiviteléhez különféle eszközöket használ. Isten kezében eszköz a testvérek féltékenysége. Potifár feleségének csalárd vágyakozása, a főpohárnok álma, majd a fáraó álma is. Isten kezében eszköz a kiszáradt kút, ahová Józsefet a testvérei belevetik, a tömlöc, ahová Potifár záratja Józsefet, de Isten kezében eszköz a királyi pecsétgyűrű is, az aranylánc is, amivel majd fölruházza, fölhatalmazza a fáraó Józsefet, hogy Egyiptom ura legyen. Az éhínség és a bőség mind-mind eszközök. Az Isten korlátlan rendelkezésé állnak, közreműködnek az ő csodálatra méltó tervének kivitelében. És amikor hívő szívvel, imádságos lélekkel olvassuk ezeket a történeteket, akkor újra és újra rácsodálkozhatunk arra. A mindentudó és mindenható Isten szeretetét látjuk mindenhol. Az Isten szeretetének, az Isten akaratának, az Isten tervének a megvalósulását. Közben azonban látjuk azt is, számolnunk kell az ellenség hatalmával is. Az ősi ellenségnek, a kígyónak, a sátánnak sokféle ármánykodásával, az Isten ellenségeinek sokféle támadásával is. Az élet és az áldás Istenével szemben álló, Isten ellenes, pusztító erők támadásáról is hallunk az ige szakaszban. Hiszen a történet így folytatódik, új király került azonban Egyiptom élére, aki már nem ismerte Józsefet. Az pedig ezt mondta népének, lám, Izrael népe nagyobb és erősebb, mint mi. Bánjunk csak okosan vele, hogy még többen ne legyenek, mert ha háború támad, ő is az ellenségeinkhez csatlakozik, ellenünk harcol, és kivonul az országból. Ezért munkafelügyelőket rendeltek föléjük, hogy kényszer munkával sanyargassák őket. Az ige szakaszban egy fontos dolgot látunk. Egyiptom királyának a nagy tévedése ábrázoltatik ki. Egyiptom királyáról joggal mondhatjuk, nagy tévedésben élt. Mert nem ismerte az Istent, nem ismerte az Isten megmásíthatatlan akaratát és végzéseit. Jézus Krisztus egy alkalommal az őt kísérteni akaró írástudókról mondja ezt az evangéliumban. Vajon nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát? És ugyanez érvényes a fáraóra is. Azért tévelyek, mert nem ismeri az írásokat, nem ismeri az Isten hatalmát, nem ismeri az Istent. A fáraó a maga esztelen elvakultságában azt gondolja, ő az Isten, hiszen őt Istenként imádja egész Egyiptom. Hiszen rendelkezéseivel ő úgy gondolja, gátat vethet Isten népe, Izrael népe szaporodásának. Azt gondolja, hogy útjába állhat, megakadályozhatja az Isten tervét. Ahogy látjuk, az áldás, a növekedés, az élet áradásának az útjába áll az emberi akarat, a hitetlenség, a gonoszság, a halál. Izrael népe számára az áldás jele volt az, hogy a nép szaporodik, sokasodik. Isten ígéreteinek a beteljesedése volt ebben. A fáraó számára azonban éppen ellenkezőleg vészt jósló jel ez. az új egyiptomi uralkodó, aki már nem ismerte Józsefet, sem az ő népét, nem rendelkezik semmilyen tapasztalattal, ismerettel az élő Istennel kapcsolatban. És már elfelejtkezett arról, hogy az éhség idején, a hét szűk esztendő idején Isten hogyan gondoskodott Egyiptomról József által, aki megfejtette a fáraó álmát, aki raktárvárosokat, gabonatárolókat épített, hogy az éhség idején legyen mit enni. Isten terve, Isten gondviselő szeretete volt ez. De erről már megfelejtkezik az Úr, az új fáraó. És nem csak Istenről felejtkezik meg, az ő népéről is megfelejtkezik, és hamarosan szembe kerül Isten akaratával és Isten népével is. Mivel nem ismeri Istent, semmit sem ért meg az Isten terveiből, az Isten szándékaiból, sőt, ő önmagát tartja istenségnek, ezért a maga szándékát, a maga tervét szeretné végrehajtani, megvalósítani. A fáraó előrelátó, ravasz, alattomos tervet, taktikát eszel ki, hogy biztosítsa a maga hatalmát, hogy elejét vegye a birodalmán belül élő egyik rabszolga nép fenyegető növekedésének, megerősödésének, ezért egy olyan rendszert épít ki, amelyben a tökéletes kontroll működik. Ebben az országban munkafelügyelők ellenőrzik minden lépését a népnek. A népnek, akit tudatosan sanyargatni kezdenek. Izrael fiainak a fáraó hatalmas építkezésein kell dolgozniuk, amitől a fáraó kettős hasznot remél. Egyrészt úgy gondolja, a rabszolga munkába belefáradt népnek nem lesz ideje gondolkodni. Nem lesz ereje lázadni sem. Másrészt pedig a hatalmas, megalomániás építkezések által a saját hatalmát, a saját dicsőségét növelheti. A fáraó elgondolása szerint egy ilyen körülmények között Izrael népének további sokasodása, erősödése lehetetlenné válik. El kell pusztulnia, meg kell nyomorodnia ennek a népnek. Azonban, ahogy a közmondásban is hangzik, ember tervez, Isten végez. A fáraó gonosz, Isten ellenes, élet ellenes terve a visszájára fordul. De mennél jobban sanyargatták őket, annál inkább szaporodtak és terjeszkedtek, úgyhogy félni kezdtek Izrael fiaitól. Bizony, a fáraó ravasz, gonosz terve hiába valónak bizonyul. Az ellenkezője történik annak, amit szeretne elérni. A sanyargatás ellenére, vagy éppen ennek hatására a zsidó nép még tovább szaporodik, még jobban megerősödik. Az életellenes, a pusztító erőket azonban semmi sem tartja vissza. Készek rá, hogy mindent föláldozzanak, akár az egész országot pusztulásba, romlásba döntsék, csak hogy a maga tervét végrehajtsa. A fáraó tehát elvakultságában még tovább megy, még keményebb intézkedéseket hoz. Ezért kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak Izrael fiait, olvassuk. S ráadásul elhangzik egy döntő mondat. Az egyiptomiak félni kezdtek Izrael fiaitól. A félelem pedig, tudjuk jól, rossz tanácsadó. A félelemből megkeményedés, kegyetlenség, mindenféle embertelenség fakad. Ilyen körülmények között élnek tehát Izrael fiai Egyiptomban. Nincs pihenés, nincs többé ünnep, nincs megállás, nincs szabadság, nincs élet, nincs más többé, csak munka. A cél pedig az, hogy névtelen rabszolgákká legyenek, akik teljesen kiszolgáltatják magukat a birodalom gépezetének, akikből kihal minden reménység, akikből kihal minden, ami a múlthoz köti őket, elvész múltjuk ismerete, egyszerű feladatot végrehajtó robotokká lesznek. Egyiptom uralkodója azonban téved. Nagy tévedése abban van, hogy magát képzeli Istennek, azt gondolja, hogy ő tartja kezében az események irányítását, hiszen rabszolgák százezrei szolgálnak neki vak engedelmességgel. Azonban újra és újra kiderül, hogy az események igazi irányítója nem a fáraó, nem az emberi akarat, hanem egyedül az élő Isten. És a történet második felében erről hallunk, az élő Isten munkájáról, és azokról a kevesekről, akik az élő Istent félik. Az élő Istent félő, Istennek engedelmeskedő emberek mindig kevesen voltak. Ebben a történetben kettő ilyen asszonyról hallunk, akik az Istent félik. És a történet megmutatja, hogy íme a fáraó minden hatalma, dicsősége ellenére mégsem ura a helyzetnek. Mert íme vannak, akik nem őt félik, nem a saját életüket féltik, hanem egyedül az élő Istent félik. A bábák ugyanis nem a fáraó parancsának engedelmeskednek, hanem az élő Isten szavának engedelmeskednek. Az elnyomó állami gépezet, amint látjuk, nem éri el a célját. A fáraó kudarcot vall. Így hát kegyetlen parancsot ad a bábáknak. Amikor a héber asszonyok szülésénél segédkeztek, figyeljétek a szülés lefolyását. Ha fiú lesz, öljétek meg, ha leány, hagyjátok életben. Így hangzott a fáraó kegyetlen parancsa. A bábák azonban nem hajtják végre a fáraó parancsát. Nem állnak az Isten ellenes erők szolgálatába. Nem állnak a halál szolgálatába, hanem ők továbbra is az élő Istent félik, az élet pártján vannak. Pedig csak egyszerű, törékeny asszonyok. Egyszerű emberek, akikben mégis ott van az Isten félelem. És micsoda bátorság, micsoda hit lakozik ebben a két asszonyban, hogy a fáraó egész elnyomó állami gépezetével ők ketten szembe mernek szállni. És míg az egyiptomiak Izraeltől félnek, annak gyarapodásától, gonosz tervet fornalnak a nép elpusztítására, addig látjuk, vannak olyanok, akik az élő Istent félik. A fáraó terve ismét kudarccal végződik. Isten népe pedig tovább szaporodik, tovább erősödik. Ennek a két asszonynak a példája, akik saját életüket sem féltve, az élő Istent félik, az élet védelmezőivé lesznek a halál és a pusztítás erőivel szemben, mutatja a számunkra is azt, hogy érdemes az élő Istenben bízni. Még akkor is, ha környezetünk, ha a nagy sokaság körülöttünk más utat jár, érdemes megmaradni az élő Isten félelmében. Mert mit is jelent, mit is üzen ez a történet a mi számunkra? Ma azt mondhatnánk, szabad, demokratikus országban élünk. Senkit sem üldöznek, senkit sem akarnak ma elpusztítani. De világosan látnunk kell azt, hogy az Isten ellenes erők minden időben, minden világban, hol nyíltan, hol rejtetten, de jelen vannak és munkálkodnak. A pusztulás erői ma rejtettebb módon öltenek testet ebben a világban. Más módon mennek szembe az Isten akaratával. Más módon akarnak szolgává, rabszolgává tenni bennünket. A fáraó személye helyett ma gondolhatunk a pénzre. A pénz mindent behálózó, mindenek fölé növekvő hatalmára. A pénznek ez a mindenek fölött való hatalma hasonló a fáraó hatalmához, amely rabszolgává akar bennünket tenni. Gondoljuk csak végig a mai modern embernek az életmódját. Vajon nem lettünk-e 7 napon át robotoló, megállni nem merő, megállni képtelen, pihenni és ünnepelni képtelen alattvalókká? Vajon nem jellemez-e minket is az, hogy már nincs megállás, akár önként, akár kényszeriségből, de muszáj, nem tudunk leállni, nem tudunk megpihenni. Hol vannak ma azok az emberek, akik szembe mernek szállni a világnak a sodrásával, akik az Isten szavára tudnak és mernek figyelni, akik mernek aszerint cselekedni, akik a halál helyett az életet választják, akik saját életük féltése helyett jobban félik az élő Istent. Az Isten félő emberek mindig másak. Másképpen viselkednek, cselekednek, mint a környezetük. Így látjuk ebben a régi, több ezer éves történetben is. Az Isten félő embereknek a mássága abban mutatkozik meg, hogy félik az Istent, az életet pedig tisztelik. És talán ez az a tulajdonság, amiben ma is leginkább, legjobban megmutatkozik az Isten félő embereknek a mássága. Az egyik legnyilvánvalóbb jele az Isten félelemnek az, hogy ahol az Isten félik, ott vállalják a gyermekáldást, ott sorba születnek a gyerekek. Sajnos Magyarországon ma ez nem jellemző. Nem divat vállalni a gyermekáldást. Mindennek oka a gyermekáldás elutasításának oka pedig az önzés, hiszen a gyermek pénzt, energiát, időt emészt fel. Áldozatot kíván a szülőktől. Mi pedig szeretnénk mindezeket magunkra fordítani. Az életellenes erők ma is működnek a világban. Ravaszul súgják azt az embernek. Légy szabad, válaszd önmagadat, válaszd a függetlenséget, a jólétet. Valójában azonban, miközben a magyar nép tömegei ezt az utat választják, előregedő társadalmunk a saját halálos ítéletét választja. A halál befolyása tehát megmutatkozik ma is. A pusztító erők jelenlétét tapasztalhatjuk ma is. És ezzel a sodrással, a világnak ezzel a lelkületével szemben nincs más megoldás, csak az, amit ez a két istenfélő asszony, az egyiptomi bábák tettek. Az egyiptomi bábák, akiknek minden okuk meglett volna arra, hogy a fáraó parancsának engedelmeskedve megöljék a gyermekeket. Hivatkozhattok volna arra, hogy ez a fáraó parancsa, nincs mit tenni. Hivatkoztattak volna arra, hogy milyen életre születnek meg ezek a gyermekek. Nyomorúságos, rabszolga élet várna rájuk. Nem jobb mindettől megmenteni őket. De nem így gondolkoznak. Ők az élő Istent félik. Ezért életre segítik a gyermekeket. És az egyiptomi bábák Isten félelme bizony szembesít minket a mi bűneinkkel is. Jobban féljük-e az Istent, mint a saját megélhetésünket, mint a saját jólétünket? Bizony Isten elé kell állnunk, töredelmes szívvel, bűnbánattal, és nála keresni bocsánatot, engesztelést, gyógyulást, szabadulást. Életünknek azon a pontján, ahol megjelenik az Isten ellenes erő, a halál hatalma, ahol rabbá akar tenni minket a világ, a pénzhatalma, újra és újra fel kell ismernünk, mi az Isten akarata. Mert az Isten életet, áldást akar adni nekünk is. És a történet még itt nem ér véget. Folytatódik majd. De most itt álljunk meg ennél az igénél. Megállíthatja-e két istenfélő asszony a gonosz birodalmának gépezetét? Számít-e egyáltalán az ő hitük, az ebből fakadó tiltakozásuk? Hiszen, ahogy látjuk, a fáraó nem adja meg magát. A fáraó tovább folytatja maga a gonosz tevékenységét. A történet mégis azt mutatja, volt értelme kiállniuk, hitüket megvallaniuk. Volt értelme annak, hogy az életet választották, hogy az Istent félték. És a történet minket is arra hív, nem hiába való, a fáradozás, a küzdelem, hitünk megvallása, mert ahol az Isten félik, ott áldás van, ott növekedés van, ott Isten népe megerősödik. Adja az Úr, hogy így legyen ez velünk, köztünk, családjainkban is. Amen. Válaszoljunk Isten igére a dicséretmondás szavaival. A 266. dicséret első és második versét énekeljük. A 266. dicséret első verse így kezdődik. Egek nagy királya, magasztalunk téged.